Kedves testvérek, mi a múlt héten befejeztük a 21-ét, ezért mai héten egy héten a prédikátor könyvének állunk neki. Ez egy picit tovább fog tartani, nem csak azért, mert hosszabb maga a könyv, hanem azért, mert azt gondolom, hogy érdemes egy-egy részletében, hogy mélyebben belemenni. Viszont az elején, hogyha szabad egy picit felvezetném, hogy a prédikátor könyve, az a Biblián belül nem csak, hogy hol található fizikálisan, hanem hogy egyébként milyen szerepet foglal el a kereszténységünkben. Ruthnál már említettem, hogy Ruth könyve is az úgynevezett öt tekercs könyveink az egyike. Az ugye az átvallatáshoz csatlakozott, és igazából itt a prédikátor könyvén is azt lehet látni, hogy ezt is liturgiai használatra használták már a korai zsidó korokban is. Bár érdekes módon nagyon sokáig vitatták, hogy egyáltalán lehet-e szent könyvnek tekinteni. Erre majd ki fogok térni a későbbiekben, és ez a sátras, vagy lombsátor ünnephez tartozott, ami a zsidóságnak egy különös ünnep a mai napig. Eredetileg ez egy vándorló ünnep volt, ilyenkor minden hitű zsidó felment Jeruzsálembe. És az egész ünnep ez arról szólt, hogy a zsidóság visszaemlékezik arra, hogy a pusztai vándorlás során, ahol lombsátrakban táboroztak, az valójában az Isten volt az, aki őket megtartotta a pusztában, és az egész gyakorlatilag egy bűnbánó, hálaadó ünnep, a sátras ünnep a mai napig a zsidó testvéreknél, és olyan szempontból a modern zsidóságban azt gondolom, hogy nagyon izgalmas, hogyha kimegyünk olyan országokba, ahol számottevően sok az asvenzi, vagy ortodox zsidó testvér, akkor lombsátrak ünnepe alatt szeptember-október hónapban meg lehet mondani, hogy melyik panelben lakik zsidó. Ugyanis olyankor az erkére kisátraznak a zsidók a mai napig, és úgy ünneplik meg egész hónapban a sátras ünnepet, hogy ők tényleg sátorba költöznek. És ennek az ünnepnek ugye Mózes 5. könyvében van az elrendelése, vagy hát ugye a helye, hogy tartsd meg a lombsátor ünnepét 7 napig, amikor megtörténik a betakarítás szélüdről és a borsajtokból, örvendez az ünnepeden fiaiddal és lányaiddal, szolgáddal és szolgáló lányoddal, meg a lévitával és a jövevényel, az árvával és az özvegyel, stb. És az egészben az izgalmas, hogy ez egy olyan bűnbánati ünnep, ami viszont nem nélkülözi az örömet. Mert ha én az Istenről bűnbánat találok meg, és elfogadom az Isten bűnbocsánatát, akkor az üdvösségem miatt örömre is van okom. És ennek a sátras ünnepnek a vége, amiről talán a másodban nem, akkor a történelemből, meg a hírekből lehet, hogy hallottak a testvérek, ez a Jom Kippur, az engesztelés napja, és nem is olyan, hogy a Jom Kippuri háború, amikor is Izraelt pont Jom Kippur napján támadták meg. És ez erről a napról emlékezetes, mert hogy az engesztelés napja, az ennek az ünnepnek a vége, ami viszont az Istennel való kiengesztelődésnek a napja, és ez az ünnepnek az az egész csúcspontja, mert ilyenkor a bűnbánó lélek az Istentől elfogadva a megváltását, az Istentől elfogadva a könyörületét, nem csak bűnbánatot gyakorol, hanem valójában az Istennel kiengesztelődik. És az egy fontos mondani valója, azt gondolom, az Ószövetségnek, mert néha úgy gondolunk az ember és Isten viszonyára, hogy az embernek azért kell bűnbánatot tartani, hogy az Isten őt neki megbocsásson. Pedig valójában az, hogy az Isten megbocsátása, az tőlünk függetlenül, és hála Istennek tőlünk függetlenül létezik. Az a kérdés, hogy én ki tudok engesztelődni az Isten irányába, hogy én azt a megbocsátást azt elfogadjam az Istentől. És ne én mondjam meg az Istennek, hogy hogyan szeretném azt a megbocsátást megkapni, hanem minden a bűnömet meg gőgömet levetkőzve úgy fogadjam el azt a megbocsátást, hogy ezt az Isten nyújtani szeretné. Ez tehát a Jom Kippurnak a vége, és ez olyan tényleg olyan gyönyörűen ötvözi a bűnbánatot és az örömnek a gyakorlását. Ennyi. Na de ki a prédikátor? Mármint, hogy akiről ez a könyvvel van nevezve. Rögtön az első versben úgy hivatkozik magára, hogy Dávid fiának, Jeruzsálem királynak a beszédeit fogjuk most itt olvasni. Aztán a 12. versben pedig folytatja, hogy én a prédikátor Izrael királya voltam Jeruzsálemben. Tehát itt most azt feltételezhetnénk, hogy itt Salamonról van szó. Sokkal valószínűbb viszont, hogy itt van egy pseudonév kölcsönzés, ami az ókori iratoknál és szent iratoknál is jellemző. Mondok egy példát. Mózes könyveit sem azért hívják Mózes könyveinek, mert ezt Mózes írta. Tehát az ötödik könyvben, ahol Mózes meghal, ott viszonylag nehéz az, hogy befejezze a történetet, hogyha ő elmegy meghalni. És itt jön a pseudonév kölcsönzésnek az ókori szokása, ami nem joghamisítás vagy szerzői joghamisítása, hanem kölcsön veszem valakinek a nevét, aki tekintély, azért, mert egy olyan szintű bölcsességet vagy tudást szeretnék átadni, ami erre a tekintélyre méltó. És Salamon volt az ókori zsidóság számára a bölcs király. Dávid volt a hívő, meg a bűnbánó, de Salamon volt a bölcs. És itt bölcsességet szeretnénk most átadni, és ha egy kicsit meg akarom szőrözni a héber nyelvtant, akkor amikor bemutatkozik a szöveg, akkor ezt nem csak úgy lehet fordítani az első verset, hogy vagy a prédikátornak, Dávid fiának, Jeruzsálem királyának beszédei, mert a Le Kohelet az azt is jelentheti, hogy a prédikátornak, Dávid fiának címzett szöveg. Ez ugyanaz, mint a zsoltároknál, amikor azt olvasok, hogy Dávid zsoltára, az nem feltétlenül azt jelenti a héberben, hogy azt Dávid írta, hanem Dávidnak, mint királynak címezték, akiről tudták, hogy hídgyakorló. Egyébként Dávid valóban írt zsoltárokat, félreértés ne essék, csak a nyelvtan szintjén az, hogy valakié, meg az, hogy neki címzem, a héberben ugyanúgy hangzik. Na és akkor itt most tegyen valaki igazat, hogy abból a 150 zsoltárból mennyi ténylegesen Dávidé, meg mennyit írtak tiszteletből úgy meg imádságos zsidó elődeink, hogy ezt a királynak címezték, mert tudták, hogy el fogja imádkozni. Azért valami hasonló itt is fennáll. De sokkal valószínűbb ez a pseudonév kölcsönzésnek a hagyománya. És akkor a másik érdekes ezzel kapcsolatban, hogy hát, hogy mi prédikátornak fordítjuk, de nem biztos, hogy jól fordítjuk, mert hogy a héber az azt mondja, hogy Kohelet. A Kohelet a héberben az inkább jelent gyülekezést, és inkább jelenti azt a személyt, aki a gyülekezetet összehívja, és a gyülekezet előtt szól. Ez nem feltétlenül a prédikátor. Itt nem feltétlenül prédikációról van szó, hanem a gyülekezet közösségében elhangzott beszédről, beszélgetésről. És ezt igazából a latin fordítás alapján kezdjük el egyébként minden európai nyelven konstans prédikátornak fordítani, pedig nem biztos, hogy egy prédikátorról van szó. Sokkal valószínűleg inkább bölcsesség irodalmak összegzésével. Erős várományosan, tessék jönni! Semmi gond. És akkor itt már is értünk oda, hogy a prédikátoroknak a helye volna a Bibliában. A teológiailag ez a bölcsesség irodalomnak a része, tehát nem történeti könyvvel fogunk találkozni, hanem valamilyen tanító jellegű irodalommal fogunk találkozni, és nagyon sok rokonságot mutat jó könyvével. Mert hogy a bölcsesség irodalmat valójában fel tudjuk osztani két felé, klasszikus felosztás szerint. Az egyik oldala ennek a két fél felé való osztásnak konstans a példabeszédek könyve, aminek van egy nagyon egyszerű mondani valója, hogyha végigolvassuk, ha valaki Istenhez hűen éli az életét, akkor azt, hogy Isten mindenféleképpen meg fogja jutalmazni. És adott esetben ez a jutalmazás anyagi javakban is értendő. Na most ezzel szemben a Biblia, illetve az Ószövetségi Szentírók felmutatják jó könyvét is a prédikátor könyvét, mert viszont ha körbenézünk az emberi tapasztalataink között, akkor viszont azzal is fogunk találkozni, hogy egyáltalán nem biztos, hogy a gazdag ember Isten hívő, és egyáltalán nem biztos az, hogy aki meg a nyomorban van, az meg nem kapaszkodik az Istenben. És hogy nem biztos, hogy akkor a kettő között csak ilyen jellegű összefüggés van, illetve, hogy a példabeszédeknek akkor ez az értelmezése, ez biblikusan szó szerint vehető el. És ezzel szembeállítja tehát a prédikátor könyvét, gyakorlatilag az Ószövetségi Szentírók, és egyből gyakorlatilag már az első fejezetben rá is fog térni arra, hogy ő miről szeretne beszélni, de a 8. fejezet 14. versét másoltam ide az üzenet összegzéseképpen. Van ilyen hiába valóság is, ami a Földön történik. Vannak igazak, akikkel úgy bánnak, mint bűnösökkel, és vannak bűnösök, akikkel úgy bánnak, mint igazakkal. És ez egy fontos összegzése a prédikátornak, mert az emberi viszonyai alapján senkinek a homlokára nincs odaírva. Hogy mennyire hisz az Istenben, vagy hogyan hisz az Istenben, vagy bűnös, vagy bűntelen. És ha a példabeszédeket vesszük alapul, és tényleg szó szerint kezdjük értelmezni, akkor elcsúszunk egy olyan irányba, amit majd Luther már úgy hív, vagy úgy nevez meg, hogy a dicsőség teológia. És ez a mai napig egyébként egy létező problematika, hogy azt hisszük, hogy az Istenbe való kapaszkodásnak e világi jutalmai vannak feltétlenül, és az a hívő, és az a jól hívő, akit az Isten megáld mindenféle vagyonnak, pedig a kettőnek nem biztos, hogy ilyen összefüggései vannak. És van egy helyes hívási hibán a címben, amit Konstans Kisbével írtam a Bibliát, bocsánat, ez egy elütés. Tehát ez egy antitézis, és éppen ezért érdekes módon azt is el kell mondanunk, hogy a zsidóság is megkérdőjelezi azt, hogy ezt a könyvet szabad-e a Biblia részeként kezelni, szabad-e a szentiratok részeként kezelni. A Krisztus utáni második században, amikor már rég összeállították mind az alexandriai, vagyis héberkánon, bocsánat, mind a jeruzsálemi héberkánon, mind pedig az alexandriai kánon, még mindig arról vitatkoznak zsidó rabbik, hogy a Kohelet, amit egyébként használnak minden egyes ünnepen, az biblikus szövegnek minősül-e. Mert sokan úgy értelmezik, hogy ez a hitetlenségről szól. Mert hogy abból indul, hogy minden hiába valóság. És hogy akkor nem tud az Istenbe kapaszkodni a szerző. Úgy értelmezik sokan ennek a műnek a mondani valóját, mint egy olyan embernek a kifakadását, vagy embereknek a kifakadását, akik elveszítették az Isten kapcsolatot. Pedig, és itt a jubileumi kommentárból kimásoltam egy mondatot, ami szerintem nagyon fontos. Megingatnék szilárdnak itt, de ingatlan alapokra épült véleményeket, elvezetni az élet helyes szemléletére, a helyes magatartásra, és a megnyugvást hozó megoldásra, az Úr félelmére. Ez a Prédikátor könyvének a célja. És ehhez felhasználja az emberi kételyt. Sokszor félünk a kételyeinktől, pedig olyan munkás, hogy Descartes után sokszor szoktuk idézgetni azt a filozófiai gondolkodást, vagy hát mondatot, hogy gondolkodom, tehát vagyok. Ugye Descartesnek van ez az elhíresült mondat, hogy cogito ergo sum. Akik szeretik a történelmi összefüggéseket, nekik mondom, hogy pont Magyarországon jött erre rá, legalábbis a naplója alapján. Pedig Descartes ezt a mondatot, hogy gondolkodom, tehát vagyok, ezt Ágostontól kölcsönzi, és illetve fogalmazza rá Ágostonnak a mondatát, ami viszont arról szól, hogy kételkedem, tehát vagyok, kételkedem az Isten létezésében, tehát az Istennek léteznie kell, mert nem kételkedhetem abban, ami nincs. És ez a könyv valójában a megtérésnek és a megtérésre való felhívásnak a könyve. És akkor kimásoltam ide az első fejezetnek az első 12 versét, amiről nagyon sokszor hiszik azt, vagy mondják azt, hogy ez valójában az egész könyvhoz az összefoglalása. A Prédikátornak Dávid fiának, Jeruzsálem királyának beszélei. És akkor ez a mondat, amire mondtam, hogy ezt akár úgy is lehetne fordítani, hogy a Prédikátornak Dávid fiának, Jeruzsálem királyának címzett beszédek. A igen nagy hiába valóság, mondja a Prédikátor, igen nagy hiába valóság. Minden hiába valóság. Mi haszna van az embernek minden fáradozásából, hogyha fáradozik a nap alatt? Nemzedékek jönnek, nemzedékek mennek, de a föld örökké ugyanaz marad. Föl kell a nap, és nem megy a nap. Siet vissza arra a helyre, ahol majd újból föl kell. A szél fúj délre, majd északnak fordul, körbefordul a széljárása, és visszatér oda, ahonnan elindult. Minden folyó a tengerbe ömlik, és a tenger mégsem telik meg, pedig ugyanoda folynak a folyók, újra meg újra oda folynak. Minden dolog fárasztó, el sem tudja mondani az ember. Szemünk nem győz eleget nézni, fülünk nem tud eleget hallani. Ami volt, ugyanaz lesz majd, és ami történt, ugyanaz fog történni, mert nincs semmi új a nap alatt. Ha van is olyan dolog, amiről azt mondják, hogy új, az is megvolt már régen, megvolt már jóval előttünk. Nem emlékszünk az elmúltakra, de ami ezután következik, arra sem fognak emlékezni, akik majd azután lesznek. Na most ez nem egy fogalom beszéd. Mert amikor a Prédikátor felkiált, hogy minden hiába valóság, ez a héberben a HBL, ami gyakorlatilag az Ábel keresztnévnek IGV varázsolt verziója, ami viszont nem abban az értelemben hiába valósága, hogy mi fordítjuk, hanem abban az értelemben, hogy mint a lélegzet, ami elszállt, az egy nem tart örökké. És ezzel már egyébként egy olyan picit finoman utal is a történet arra, hogy amikor ő hiába valóságról beszél, akkor nem az egész világ hiába valóságáról beszél, hanem az emberi létezésnek arról a makacs oldaláról, ami el akarja hinni azt, hogy én tudok valami maradandót alkotni. Akár az Istennel szemben. Tehát én emberként vagyok hiába való egészen addig, amíg az Istennel való találkozásom meg nem történik. És ilyen értelemben végül beszélhetünk hiába valóságról, ami egy ilyen elszálló lélegzet, adott esetben, mint az emberi élet, hogyha azt történelmi távlatokban nézzük, vagy céltalan, vagy mulandó, tehát hogy valami ilyen értelemben hiába valóság, és akkor egy-két gondolatot hadd idézzek ide, hogy hiába való viszont elszáll, de hiába való-e, hogyha az Istenhez száll, hiába való, ha nem az Istenhez akar szállni, és a hiába valóért vajon alászállna az Isten. Mert azért mi ne feledkezzünk meg az Ószövetségről, ami majd itt a prédikátorral kapcsolatban is egy fontos összefüggés lesz. És itt igazából arról van szó, hogy nem feltétlenül az emberi életünknek a lyukjét szeretné nagyon beleverni az emberbe, nagyon elkeseredetten a prédikátor, hanem pozícionálni szeretne bennünket, és mindenkit, aki olvassa. Elhelyezni bennünket egy olyan világban, amiben nem abból indulok ki, nem magamból indulok ki, nem a saját eredményeimből indulok ki, nem emberi eredményekből indulok ki, hanem látom azt, hogy az embernek a világban milyen a viszonya, és hogy mi az ember az Istenhez képest. Tehát ez egy bűnbánatra való hívás. És akkor ha ezek alapján újra megnézzük ezeket a mondatokat, akkor kell, hogy megtalálnunk egy fontos elemet, mégpedig azt, hogy a prédikátor egyetlen egy szavával nem mondja azt, hogy amit ő most leírt, az az Isten szava. És többek között ezért is vitatták a zsidók, hogy ezt lehet a szent könyvként értelmezni, mert ha megnézzük a prófétákat, akkor ott biztos, hogy előbb-utóbb előkerül a prófétai elhívás, és onnantól kezdve a próféta minden igehirdetését úgy fogja elkezdeni, így szól az Úr, vagy így szól az én Uram az Úr, vagy így szól a seregek Ura Adonáj. Tehát, hogy az Isten nevében beszél a próféta, és az Isten igéjét hozza. Itt viszont a prédikátor egyáltalán nem állítja azt, hogy ő az Isten igéjét hozza, hanem az emberi perspektívából indul ki, az emberi tapasztalatból indul ki, és valójában az az alapkérdése, hogy mi haszna van az emberi életnek és az emberi fáradozásnak. És nagyon izgalmas, hogy majd ha elérjük a 12. fejezet végére, akkor rájövünk, hogy ez mégis hogyan lesz az Isten igényel. Sokan gondolják, még mondottam ezt a prédikátor 1.12-t a könyv lényegén, de ez nem összefoglalása a könyvnek, hanem az emberi helyzet, amiben elindulunk. És akkor itt egy picit talán azt is meg kell érteni, hogy miért születik ez a könyv. Ez a könyv és az egész idat azért születik, hogy a kételkedő embernek emberi módon legyen kapaszkodó pontja az Isten felé. Mert nagyon sokszor lehet találkozni azzal a jelenséggel, amit egyébként én is látok lelkészként, sokszor saját magam is, hogy egy dolog a szószéki helyzet, amikor az Isten igéjét fentről elmondjuk, vagy valamilyen formában fentről megkapjuk, és egy teljesen másik élethelyzet, sokszor másik az az élethelyzet, amikor viszont a hétköznapokban, amikor konfliktusom van, amikor emberi nyomorom van, amikor zavarok vannak körülöttem, amikor az emberi kapcsolataimat kell mérlegelnem, hogy akkor mit kezdek az Isten igényével. És ez pont gyakorlatilag nem a szószékről szeretne kiindulni, hanem az embert a szószék felé szeretné húzni. De abból az élethelyzetből, amiben van, amit tapasztal, amit áttél. Hogy fáradozunk, és sokszor semmi értelme nincs annak, amit csinálunk. Vagy itt generációk mennek, és generációk váltják egymást, és ugyanúgy forog a föld, és de minden generáció azt hiszi magáról, hogy na ő most akkor biztos, hogy meg fogja változtatni alapjaiban véve. És aztán, mire ez a generáció elfolyik, vagy elmúlik, addigra megjön egy generáció, és minőségében az ember nem változott közben semmit. Semmi különbség nincs a Bábel-tornyát építő, Istenhez feltörekvő ember, meg a modern ember között, aki talán nem bábeli tornyokat épít, hanem nem tudom én multinacionális cégeket, és hiszi azt, hogy majd az sokat fog változtatni a jövőn meg a világon, vagy a között az ember között, aki azt hiszi, hogy majd az űrkutatásban lesz a megváltás. Ezek ugyanazok a félresiklott értelmezései a világunknak. De felvezeti a prédikátor ebben a 12 versben azt, hogy mi az emberi élethelyzet. És lemondja abból a egész egyszerű következtetéseket, csak hogy lesz majd benne egy csavar. És akkor itt egy picit tovább mennék a következő versekkel. Én a prédikátor Izrael királya voltam Jeruzsálemben, és rászántam magamat arra, hogy megvizsgáljak, és bölcsen kikutassak mindent, ami az ég alatt történik. Rossz foglalkozás ez. Azért adta Isten az embernek, hogy bajlódjon vele. Láttam, hogy mindaz, amit véghez visznek a nap alatt, csak hiába valóság is haszlan erőködés. Ami görbe, azt nem lehet kiegyenesíteni, és ami nincs, azt nem lehet számba venni. Így gondolkodtam magamban. Én sokkal nagyobb bölcsességre tettem szert, mint azok, akik elődeim voltak Jeruzsálemben, sok bölcsességet és ismeretet szereztem. Amikor azonban rászántam magam, hogy megismerjem a bölcsességet, megismertem az esztelenséget és az oktalanságot is. Megtudtam, hogy ez is haszontalan erőlködés. Mert ahol sok a bölcsesség, sok a gosztuság is, és aki gyarapítja az ismeretet, gyarapítja a szenvedést is. A rossz foglalkozás ez azért adta az Isten az embernek, hogy bajlódjék vele. Minél többet megtudunk a világról, annál jobban látjuk azt, hogy vannak hibák ebben a világban, és mondjuk nyíltan vannak bűnök ebben a világban. És akkor a prédikátor nem tesz meg egy gondolati csavart, amit viszont nekünk új szövetségi keresztényeknek meg kell tennünk. Az pedig az, hogyha én a világot a maga bűnös mi voltjában ismerem meg, akkor természetes, hogy minél jobban ismerem ezt a bűnös mi voltot, annál jobban látom ennek a bűnét és a bűnös mi voltját. De az Isten képűségem az nemes egyszerűséggel kötelez arra, hogy az Isten képére teremtett emberként széltében hosszában megpróbáljam magam körül felfogni a valóságot. Érzelmi síkon, gondolati síkon, minden síkon, tehát a keresztény, az embert nem csak azt teszi emberré, hogy akkor idézzük Darwint, aki sose volt darwinista, mert hogy egy anglikán lelkész volt, ezt nem tudom, hogy tudják-e a testvérek, hogy az ember kiemelkedett az állatvilágból, tehát nem ezt teszi az embert emberré, hanem az a beleoltott Isten képűség, ami lehetőséget tesz arra, hogy a teremtőjéhez csatlakozzon, és a teremtőjét társ teremtőként, mint teremtmény képviselje ebben a világban. Igen ám, csak amíg én ezt a világot a maga bűnös mi voltjában látom csak, mert a saját bűneim szűrői nem engedik azt, hogy az Isten igazsága szerint gondolkodjak, addig minél jobban ismerem ezt a világot, annál jobban jövök rá arra, hogy rengeteg a bűn benne. És a bűnben fogant létezés, mert nem is egyszerűséggel, megváltás nélkül nincs. Tehát nincs értelme. És azért írtam ide, hogy tanulj tinó, hogy körül az belvillad. Mi a különbség a tinó meg az ökör között? Azt, hogy a tinó az ökör mellett megy, hogy előbb-utóbb majd ő legyen az ökör. De a folyamat az ugyanaz marad. És majd az ökör is kap egy új tinót előbb-utóbb. És akkor szépen lassan elérkezünk a csavarhoz, mert, hogy mint mondottam, ez megtérésre szeretne bennünket vezetni. Ha én hit nélkül nézek körül a világban, akkor teológiai szóval csak az immanenciát, vagyis a felfogható világot fogom látni, a fizikai világot fogom látni. Az immanencia viszont értelmezhetetlen teljes világként az Isten nélkül, vagy a transzcendencia nélkül, és erre vannak emberi megoldások, hogy hogyan tudom az én kis fizikai világomat egészíteni, vagy a mi kis fizikai világunkat nagyobbá, jobbá tenni. Az egyik az, hogy létrejönnek a különböző vallások. A megizmusok, amik kijelölnek valami célt. Ilyen volt egyébként a kommunizmus is, ugye? Amit sosem értünk el valójában, de mindig afelé haladtunk, hogy majd egyszer meg lesz. És akkor építettük. Mindenki a maga módján, nem értünk oda. De egyébként nem csak a kommunizmus volt ilyen, a náci ideológia ugyanez volt csak Pepitában, csak az 45-ben megbukott. Mert közben őket hála a jó égnek a szövetségesek legyűrték a háborúban, de egyébként ugyanilyen ideológikus végcélt álmodott a náci ideológia a németek elé. Meg hát úgy veszük, akkor mert szövetségben voltunk, pedig akkor a hungarizmus ugyanezt próbálta megvalósítani Magyarországon is, vagy a szállási féle értelmezés. És akkor itt, hogy értsék a testvérek, hogy miért mondom azt, hogy emberi megoldás a vallás, itt Kál Pártnak szeretném megemlíteni a nevét, aki református volt, pedig nyugodtan lehetett volna evangélius is, nem csak azért, mert a legjobb római levél kommentárt írt a Luther után, rengeteg Luther idézettel, hanem azért is meggondolkodásában is nagyon ellentmond a Calvini és Zwinglianus irányzatnak. Ő a következőt mondja, a zsidóságot és a kereszténységet, amennyiben hitgyakorlatról beszélünk, nem lehet vallásra nevezni. Miért nem? Azért, mert a vallásban mindig arról szól a liturgia, mindig arról szól a szertartás, hogy az ember próbál az immanenciából kilépve elérni valamit, ami transzcendens. Görög bárványokat, nem tudom én, mezopotámiai csillagokat, és a többi, és a többi. De miről szól az a Biblia, ami a mi kezünkben van? Hát arról, hogy az Isten állandóan keresi az embert. Tehát nem én próbálom az Istent elérni, hanem az egész életem, történetem, meg az a kereszténység története x ezer éve arról szól, hogy hív bennünket a jó Isten, maximum nem halljuk meg. De hogy ő folyamatosan próbál elérni hozzánk. Hát ez nem lehet ilyen értelme. És itt most nem a vallás jogi definíciójáról beszélek, vagy satöbbiről, hanem hogy lássák a testvérek, hogy a hit, mint olyan, az milyen dimenziót ad nekünk adott esetben felekezeti gyakorlaton belül, vagy felekezetek között is. Mert hogy itt erről van szó, hogy nem én érem el az Istent, hanem az Isten ér el engem. És az Istennek a megoldása arra, hogy az immanencia az ne legyen véges, hogy ez a világ, ez haladjon valahova, hogy én, aki a világban vagyok, haladjak valahova, ez az, hogy odalép hozzám, emberré lesz és meghalítam. És ha én ezt a megváltást elfogadom, ha én a Szent Léleknek a kegyelméből elfogadom azt a hitet, amit bennem meg szeretne szülni, akkor hirtelen túllátok ezen a hiába valóságon, ami engem körül lesz. És valójában nem a hiába valóság szülik, mert hiába valóságot lenni, hanem én lépek be az Istennek abba a szeretetébe, ami képes volt ezt a hiába valóságot vállalni, értem, vagy értünk. És akkor egy utolsó gondolat talán, bár nem tudom, hogy hány hiát írtam még meg, hogy is volt a Zsoltár abban, hogy a meglepett nátszálat nem töri el. Na most kérem, alással még az ember nem meglepett nátszál, addig nem tudja, hogy ez mit jelent. Csak akkor érti meg az ember ezt az egészet, hogyha mer meglepett náccán lenni. Amíg a nád nincs meglepedve és hajolózik a szélben büszkén, addig nem fog tudni az Istenről beszélni, és nem fog az Istenhez sehogy se csatlakozni, hogy az Istent megérteni. Amint a náccán megreped, de ezt elfogadja, hogy ő a meglepett náccán, akkor észreveszi, hogy mi az Istennek az igazi kegyelme. És az ember generációk óta keveri a tudást, a hittel, az ismeretet a reménységgel. Én nekem nagy fájdalmam hobbibiológusként, hogy Darwin óta a tudomány darwinista, pedig Darwin nem volt az. Mert a tudomány az mindig arról beszél, hogy hogyan működik a világ. De egy mondattal nem beszél arról, hogy miért. A Biblia pedig mindig is arról beszélt, hogy miért működik a világ. Azért működik a világ, mert mögötte van az Isten. Az én hiába valóságom mögött is ott van az Isten. Az én fáradozásaim, az én bűneim mögött is ott van az Isten, és ha kell, akkor még azt is tudja használni. Az a kérdés, hogy én tényleg is hajlandó vagyok-e megtérni hozzá. Hajlandó vagyok-e elfogadni az Isten kegyelmét is így van, mert tudja, hogy ő azt adja. És akkor a korintusi levél, vagy első korintusi levél, nyugodtan idézzük ide. Elég néked az én kegyelmem, ami erőtlenség által egyszerűen van. Amíg a magam erejében bízok, amíg a világ erejében bízok, amíg e világi tekintélyekben bízok, addig nem fogom tudni az Istennek a megváltását elfogadni, és nem fogok tudni túlnézni a hiába valóságon. Felépíthetek mindenféle színes és csodálatosnak tűnő díszletet, menekülhetek vallásokba és izmusokba, de azok nem fogják az én életemet teljesíteni. És az Isten nélkül mindig van még egy miért esik le az alma, miért van gravitáció, mert a Földnek van tömegvonzása, de miért van a Földnek tömegvonzása, mert minden bolygónak van, de miért van minden bolygónak, de egyáltalán miért van minden bolygó, és akkor a végén odaérek, hogy ezek a miértek sosem fognak el. Csak akkor, hogyha meg tudok kinézni az Isten szerint arra az univerzumra és arra a világra, amire az Isten teremtett. Hát kedves testvérek, én ennyit gondoltam most hirtelen felvezetésnek meg az első fejezetről,